Istennek igéjét hallgassuk meg a Jeremiás Síralmai könyvének a harmadik részéből. A harmadik résznek a 22. versétől és a 25. verséig így olvasjuk. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozott el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én részem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, amely keresi őt. A hagyomány szerint Jeruzsálemnek az 586-ban Krisztus előtt történt eleste után írta Jeremiás próféta az ő síralmainak a könyvét. Az öt síralom éneket és kiáltást az Úrhoz. A Golgotának az oldalában a város felől van egy sziklabarlang. És úgy tartja a hadomány, hogy ez volt a sírató barlang. Onnan nézte az iszonyú pusztulást a próféta, és ott írta a síralomnak az énekeit. Magát a pusztulást a könyvének az utolsó fejezetében írta le. De még inkább megírva találjuk azt a Krónikák könyvének a legvégén úgy, amint most ezen az istentiszteleten már hallottunk. Valami elképzelhetetlennek tartott pusztulás volt az akkor ott a választott nép hazájában. Soha el nem bírták képzelni, hogy megtörténhessék az, hogy Istennek a szent templomát fölégessék, mindenestől elpusztítsák. Minden más nyomorúság és pusztulás között, ami reális szakott, ez volt a legrettenetesebb, a legiszonyúbb nép. Túl az éh a halálon, az öldöklésen, a fogságra vitelen és a városnak a pusztulásán. És ebben a teljes összeomlásban, ebben hangzottak el azok az igék, amelyeket az imént olvastam. Csodálatos dolog, hogy éppen ekkor, a legsötétebb reménytelenségben jutott a próféta egy olyan mély hitben való látáshoz, amilyen jó napokban ennyire soha nem volt néki. Az ő fölvillanó szavaiban lehet előttünk erőforrású, hogy Istennek a kegyelme mit tud adni éppen a nagy nyomorúságon keresztül annak, aki megtanulja azt az ő kezéből venni. Visszaemlékezek rá, hogy amikor a háború végén az ostrom alatt éltünk itt a várban, hogy akkor milyen különös módon tudott fölfakadni a hála, olyan kicsi dolgokért, amikre azelőtt talán zugolódva, panaszolva nézett volna rá az ember. Egy kicsi meleg étel, a legegyszerűbb, milyen ajándéknak tűnt fel akkor, hogy ez van. Olyan kicsi, olyan természetesnek vett dolgok, ami azelőtt bőségben volt és semmibe vette az ember. Egyszerűen csak olyan hálás dolog volt, hogy ez van. Hogy nem egészen pusztultunk el, hogy mi ezt is kapjuk még, mi ez is van még. Valami kicsit átélhettünk akkor ebből mi is. Hogyha közelebbről megnézzük ezt az igét, amelyikben annyi sok mondani való van nékünk éppen azokban a jobb napokban, amelyekre azóta eljutottunk, akkor az első felében a felolvasott igének három olyan kiemelkedő szót találunk, amely sokat mond. Úgy olvastuk ott, hogy az Úr kegyelme, hogy nincs végünk, mert nem fogyatkozik el az ő irgalma, és azután minden reggel megújul az ő hűsége. A kegyelem, az irgalom, a hűség. Ez az első három sokat mondó szó az időben. Az Úrnak a kegyelme, hogy nincs vége. Hát mikor, hát úgy lehetne mondani emberi, szóval mindennek vége lesz egy irtózatos pusztulás. Akkor hálálkozik azért, hogy milyen kegyelme az Úrnak az, hogy nincsen egészen vége. Akkor egyszerre olyan sok, az a megmaradt puszta élet, az ami még azzal a kicsivel együtt az övék lesz. Az Úrnak a kegyelme. Valami olyan jut eszébe az embernek róla, mint amit a reformátor mondott arról, hogyha az ember úgy egyszerre látná meg önmagát, ahogyan Isten látja és ítéli őt a bűnben, hogy az ember abban a pillanatban megsemmisülne. Olyan irtózatos volna, hogy ennyire a bűn embere vagyok én. Valami ilyen rászakadt bűntudat az, amely hálás, ennyire hálás tud lenni, azért a kicsi kegyelemért is ebben az életben, itt a profétára. Nem azt nézi, ami elveszett. Pedig milyen irtózatosan, milyen nagyon sok az, ami elveszett, hanem azt, ami mégis megvan. És ebben jut el az ember oda, hogy tulajdonképpen, akkor, amikor Isten engem nem a kárhozatra taszít, hanem még itt élhetek, a kegyelem idejét élhetem itt a földön, hogy az milyen nagy dolog. Mert ha ő úgy bánt volna velem, ahogyan én eddig éltem ő előtte, amikor ott van a bűn, az ördögből való bűn az én életemben, hát akkor már régen a kárhozatra kellett volna taszítania. És amennyivel jobb dolgom van nékem a kárhozatnál, az kegyelem. Az mind merő kegyelem. Csak nagy nyomorúságban jut el az ember ennek a felismerésére, ennek a meglátására. Ezt a mély látást adja a katasztrófán keresztül az Úr a proféta. És így viszi a hitnek a mély iskolájában ő. Mert a hit iskolája nem magas iskola. Mély iskola. Amikor nincs látás, amikor sötétség van, az a hitnek az iskola. Amikor úgy látható minden, megvan minden, az nem hit iskola, az látás. Abban nem nevelhet az Úr. Mindig csak alagútban nevelhet, mindig csak sötétben, mindig csak megpróbáltatásban nevelhet. A hitben, amikor nincs látás, a hitben. Hát ez valóban mély iskolája volt a hitnek. Én nem tudom, közöttünk ki van most úgy az életében, hogy úgy látja, hogy nagy a mélység. Nagyon nehéz, vagy nagyon reménytelen, nagyon csüggető. Akár az egész helyzet, akár a bűn szakad reá, akkor olyan jó fölnézést tudni. A hitnek az iskolája. És ilyenkor minden azon fordul meg, hogy megtanulom én az ő kezéből venni, hogy így fakadjon fel a hála, és így elevenedjen és mélyüljön a kapcsolatom az Úrral. Így jöjjön ki az élet legmélyebb áldása a nehézből, vagy pedig, hogy a fordítottja történjék, mindig a kettő közül az egyik. Csak hogy jön a megkeseredés, jön a zúgolódás, jön az elégedetlenség, jön a csüggedés, jön a reménytelenség, és ezek a tünetei annak, hogy kinek a kezéből vettem a nehezet? Nem az Úr kezéből, a másik kézből. És annak a másik kéznek, annak ilyen velejárói, ilyen tünetei vannak. Hát ez az első szó. Azután az, hogy nem fogyott el az irgalom. Úgy olvastuk, hogy mivel, hogy nem fogyatkozott el az ő irgalmasság. Most hisz ebben, hogy nem fogyott el az irgalom. Most, mikor úgy látszik, hogy irgalmatlan ítélet, olyan, amit elgondolni se lehetett volna soha, olyan szakadt le rájuk. Most látja, nem fogyott el az irgalom. Jobban a látja, mint annak előtt látta. Különös és csodálatos az emberi szív. Hiszen ez a bűnnek a következménye. Hogy mindig csak a nyomás, a nehéz, a kemény alatt, akkor eszmél föl. Ha feleszmél, ha nem válik kétszeresen bűnössé és zugolódás. De enélkül még tovább, és nem jut el mélyre az Úrban. Nem fogyott el az irgalom. A mulandók mind elvesztek. Azaz, hogy még az sem mind. Valami kicsi és kevés abból is marad. És ha elvesztek, hát tulajdonképp mi veszett el? A körítés veszett el, az ékesség veszett el, az veszett el, ami amúgy is romlandó, ami amúgy is mulandó, amiről úgyis eleve tudni lehet, hogy előbb-utóbb elvesz és eltűnik, a mulandósághoz tartozik hozzá, hiszen csak az veszett el. És hogyha a testem romlik meg, akkor is csak az veszel, ami úgyis mulandó és úgyis romlandó itt ebben az életben. De a lényeg az érintetlen, az agapé, az Isten irgalmas szeretete, az érintetlen, a nagy ajándék. Akkor drága, hogy ez van, akkor szorítja az ember a szívére, akkor jelent az mindent néki, akkor tűnnek el a kicsiny és nagy bálványok körül, amit az ember életét körülvették, és annyi nyomorúságot okoztak néki. Így történt ez a prófétával. Igen, az irgalom nem fogyott el, a szeretete nem fogy el soha, csak a kegyelmi idő fogy el, ha nem használom fel. Ninive életében Jónásnak kellett hirdetni azt, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. Ninive megértette, ez azt jelenti, még 40 nap kegyelmi időnk van. És a 40 nap elég lesz arra, hogy megkerüljön, magukba szálljon, és kegyelmet nyerjen. Izrael népe nem élt így a kegyelmi idővel. Újra meg újra. Így volt az Egyiptomból kivetel után a pusztával, az egész nemzedéknek ott kellett elvetni. Így volt az igében, amit ma hallottunk Jeruzsálem pusztulásáról, nem élt Izrael a kegyelmi idővel, és így kellett a templomnak és a városnak, a népnek elpusztulni. És a mi Urunk Jézus Krisztus idejében ugyanúgy nem élt a nép a kegyelemmel, és neki el kellett siratni a Jeruzsálemet. És a 40 esztendő után a hiába telt el, nem csak 40 nap, mint Ninive életében, de 40 esztendő, nem lett elég magába szállásra, valóban végbe kellett menni az ítéletnek Jeruzsálem felett. Igen, az itteni díje így beszél el, itt szól a mi életünkben is. A zsidók levélben ismételten olvasunk erről, hogyha az ember nem él a kegyelemnek ezzel az idejével, akkor egyszer lejár. Ott a zsidókhoz írott levélben ismételten előjön. Milyen iszonyú az, amikor ez egyszer lejár. A következő ige pedig azt mondja, hogy az ő hűsége minden reggel megújul. Megint most mondja, nem csodálatos. Ebben az irtózatos pusztulásban, ott a siratóban van. Minden reggel megújul a te hűséged. Naponta megújul. A kegyelemnek az irgalmassága és a hűsége az, amelyik megújul. A testi és a lelki manna, ami adatik, naponta az embernek a számára. Naponta felvehetem a keresztemet, az én énemnek a kivégző eszközét, és naponta vehetem tőle, amit adni akar nékem az ő igényében és az ő békességében. Naponta fölvételezés. A kivégző eszközön fölvételezés. A kegyelemnek, az irgalomnak, a szeretetnek a fölvételezés. Naponta adja így együtt. Egy napos élet az új teremtésben, és utána újra egy napos vég. Igen, így jön rá az ember. És most következik a középpontja a felolvasott igének. Hét kiemelkedő szó között a középső az Úr az én részem. A magyar fordítás örökséget mond, de minden más jó fordításban úgy olvasjuk, hogy az én részem. A földi életre nézve több ez, hogy az én részem. Nem csak az én örökségem, hogy az majd lesz, mint örökség, hanem az én részem. Már itt és most elkezdődik, már itt és most adatik. Az Úr az én részem. Nem a dolgok, nem a körülmények, nem az ajándékok, nem a földiek, nem a mulandók, amiket az ember elkér őtőle. Nem valami, hanem valaki. Ő az én részem. És amikor a valaki az én részem, ő az enyém, akkor összeomolhat a világ körül. Akkor tudom, hogy ő benne nekem mindenem megvan, és az ő békességében, az üdvösségnek ebben az előlegében vihet engem. Igen. Úgy jut el az ember arra is, hogy az Úrnak nem csak valamit adok, valamit, Mert ne adjak el is az ember, hogy adok az Úrnak. Odaadom a bűneimet. Adok az Úrnak adományokat. Odaadom az Úrnak az időmből, amikor elmegyek az ő igényét hallgatni, vagy otthon olvasom. És adok az Úrnak sok mindent. Talán úgy gondolom, szinte túlteljesítem a normát. És cselekszem nagy dolgokat ő érte, vagy adok oda nagy dolgokat ő néki. Valamit, nagy valamit is. Csak az meg utoljára is a legnehezebben, hogy valakit adni. Vagy. Amikor így valakit adok, akkor valakit kapok. És tulajdonképpen csak ezt keresztény élet. És ehhez de nagyon kell az, hogy az Úr megtépázza a valamit. Nekem még azt is nehezen adom oda igazán. Megtépázza, úgy, mint ott Jeruzsálemben megtépázza. Jó annak, akinek nem kell, hogy az Úr így megtépázza, leszaggassa róla a valamit, hogy végre a valakit adja oda. Hanem nem érti is, eljönnek. De ha másképp nem, akkor így. Hogy végre a valakit így adni. És a valakit őt venni, hiszen ő a forrás, hogy ő benne van és ő benne jön minden. Igen. Olyan ez, mint valami csodálatos emlékmű leleplezés, amikor eltűnt az állványzat, lehúlt a lepel, akkor egyszerre ragyog a hófehér márvány. Egyszerre, mikor le van minden szaggatva róla, így adja az Úr ezt a hatalmat. Így olvassuk az Ószövetségben is újra és újra Áronról, a papságról, a lévitától, az Úr az ő részük. Az Úr az én részem, mondja a Zsoltáros, nem is egy helyet. Az Úr az én részem. És ebben van benne minden. És ennek áll meg akkor igazán az ellenkezője, hogy az Úrnak a része az ő népe. Ez a csodálatos kölcsönösség, hogy én lehetek az övé, és ő lehet az enyém. Akkor jön így elő a valaki ő. És az új teremtésben az a valaki, amivel ő újjáteszem, akkor lehetek én az ő része, az ő öröksége. És ő az én részem, az én öröksége. Ez az az élet, amely keresztény. Ebbe akarja belevinni a szívünket, a lelkünket, az életünket. Így van ez a nagy pusztuláskor is, sőt akkor még inkább. Pedig Jeruzsálem idejében ez csak ígéretben volt az elővék. Még akkor nem volt Golgota, még akkor nem volt föltámadás, még akkor nem volt szintes, és mégis. Milyen csodálatosan nagy dolog lett ez Jeremiásnak az életében a pusztulás után. És testvérek, az első három sokat mondó szónak így ezen keresztül felel meg az utolsó három. Az az utolsó három szó, ami igénynek a végén, amit úgy olvasunk benne, hogy az Úr az én részem, mondja a lelkem, azért benne bízom, jó azoknak, akik várják őt, és a léleknek, amely keresi őt. Bízni, várni, keresni. Ez a három szó, amit mondtunk, ami rám tartozik. Az őtől legyen a kegyelem, az irgalom, a hűség, de rám tartozik bízni, várni, keresni. Arról beszél az igének a vége. Igen, sokkal nagyobb és teljesebb bizonyossággal tartozik ez hitben rá, mint az ószövetségi emberre tartozott. Bárha ő is ebben a legreménytelenebb helyzetben lett leginkább bizakodó, várakozó, kereső ember, aki az Urat tudta megragadni. És szólal meg ilyen nagy bizonyossággal ez, amint odafordul az Úrhoz. Azért benne bízom, ez az első. Ennek az ember fölötti kegyelemnek, ennek az el nem fogyott irgalomnak, a megújuló nagy hűségnek a tapasztalássá váló felismerése ez, ami hozzátartozik ehhez a bizonyossághoz. Ezért bízik. És éppen ebben a helyzetben bízik. Csodálatos talán. Amikor abban vitt bele az Úr, hogy bízom éppen akkor, amikor minden összeomlott és összecsuklott.
akkor kapaszkodom belé, úgy, ahogyan annak előtte nem tudtam, akkor bízom benne úgy is, akkor felelő erre a bizodalomra nézem. Igen, a legalaptalanabb bizalom egy ekkora nyomorúságban mind az volt, de hitben mégis a legnagyobb, mint Ábrahámnak a bizalma volt Mória hegyén, mikor arról volt szó, hogy az egyszülött egyetlen drága fiát áldozza meg ott a hegyen az Úrnak. A legnagyobb sötétben ott ragyog fel a legjobban, ha harc árán is, a bizalom, vagy pedig éppen akkor válik semmi. Az ilyen próba olyan, mint a választó víz. Gondolj rá arra, hogy az életedben is ezt jelenti, mint a választó víz. Hová kapsz? Mit ragadsz meg? Mihez fogoszkodsz? Az ő kezéhez? Akkor ezt éled át. Vagy ahhoz a másik kézhez? Akkor elbuksz a próbáltatásban. És akkor magad teszed semmivé azt, ami ebben a próbáltatásban, mint a legnagyobb ajándék belehelyezteted. Így van ez a békesség. Az is, vagy eltűnik egészen ilyenkor, vagy pedig oda kapaszkodva az Úrhoz jön a Krisztus békessége úgy, hogy átélni az ember, hogy ilyen mély, csodálatos békességre soha nem jutottam el, mint éppen most. Igen. És ennek az alapja az Úrnak a bizalma, az Úrnak a hite, amiről olvasunk az apostoli levelekben, éppen úgy, mint a Jelenések könyvében. 10 igehelyen is előfordul ez. Krisztusnak a hite, Krisztusnak a bizalma, amivel ő fölment az átok fára, azzal a hittel és bizalommal, hadd mondjam most egészen személyesen, hogy ez te neked nem lesz hiába való, hogy te megragadod ezt, amit ő ott érezted, elvégezett. Az irántad való hite és az irántad való bizalma. Amikor lehajol az életedhez, hogy személyesen megszólítsad, abban megnyilatkozik az irántad való bizalma. Az irántad való hite, hogy ez nem hiába való személyiség. És ez az ő hite, ez az ő bizalma a tripla fundamentum. A mi ingadozó hitünk, ezen át marad meg, ezen át erősödik föl, ezen át tisztul föl. Igen. Így visz benne vele minket abban, hogy várjuk igazán. Mert jó az Úr azokhoz, akik várják őt. Ezt is most írta le Jeremiás, most ott a romok fölött. Jó az Úr azokhoz, akik várják őt. Ott van ez a bizodalom abban benne. Nem az, hogy az Úr úgy ítél, hogy el akar pusztítani, hanem jó, jó annak, aki várja őt. Aki ilyenkor őrá néz, ő hozzá kapaszkodik, ahhoz jó. Bizalommal várnak. Őt várni. Nem a dolgokat, nem a valamiket, hanem a valakit. Őt várni. Az igazi jó, bizonyos várás. Habakuk proféta írta már le azt, hogy ha késik is, bízzál benne. Jakab apostol azt írja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Nem késik el vele. Van egy új énekünk, az új énekeskönyvben lesz majd, amelyik arról beszél, hogy amit mond, az késlekedhet, mégse késik soha ő. Nem kell kétkedésbe esned, ha kiút nincs, csoda jó. Így cselekszik ő szünetlen, a világ mióta áll, igazsága rendületlen vár, hogy ő világhalál. Amint adta szent szavát, nem tagadja meg magát. Vágyaiden áll magasabban, hogyha most megvárat is, legyen bizalmat, hogyha ígérje, adja is. Tart a próba, bármilyen rész, látsz-e amment jönni még. Igen. Az utolsó verse az, hogy ó Uram, hű messiásom, teljesült-e hírszavad, csendbe várom, megtalálom. Felderül rá még a nap, úgy adod meg én nekem, ahogy el se készen. Ebben van benne a várás ereje. Azért a várásért, hogy ő jön most oda az életembe, de tőletem, ő jön vissza. Az övének az a várás, ami az első keresztényeknek a hallatlan lelki ereje volt. Hogy itt megtanulták várni őt, azzal a bizonyossággal, hogy jön. Nem csalódtak, mert ha halálon át mentek is át oda, Oda is jön-e?
Vár! Csak és nem hiába várnak, s amikor jön, viszi őket. Élőt is halottak közül viszi magához, az ő mennyasszonyi gyülekezetébe. Jó annak, aki várja őt. Tudod, milyen a karácsony váró gyerek életet? Hogy azok a hetek milyen fönnszabadultak? Hogy a gyerek szív akkor milyen készséges, akkor milyen engedelmes, hogy a gyerek szív hogyan van benne olyan várakozó, repeső örömmel, hogyan igazodik, akkor minden jobban az életében néki. Ha benne kicsi gyerek szívben ott lehet meglátni, mit jelent az, hogyha nekünk nagy gyerekeknek odaadhatjuk, várni őt, és adhat valami ilyen bizonyosságot ebben a várakozásban. Ebben volt az első kereszténynek a hallatlan nagy lelki ereje, nyomorúságok és üldözések között, amelyeken őt keresztül ment. Igen, ezt a várást akarja odaadni néked is és nékem is. És oda akarja adni, hogy lélekben való közösségre vigyen vele most, és színről színre való látásra vigyen oda. Egyenes vonalban, ebben a bizonyossággal várakozó élet. Nem harcoljuk meg, aki hitben van is. Nem harcoljuk meg úgy, ahogyan megharcolunk, lehet is kell, hogy éljünk benne ennek a várakozásnak a lábágyőjében, erejében, bizonyosságában. Így lehetünk felette azoknak a mulandó dolgoknak, ami különben annyira le tudnak teríteni, és alá tudnak nyomni. És Jeruzsálemre hadd mondjuk azt, hogy én most vár igazán, Jeruzsálemben Jeremiás, az emberi teljes reménytelenségben, most tudja, hogy jóságos az Úr, most tudja, hogy emögött a nyomorúság mögött ott van ő, aki előbb vár, akiről már Ézsaiás próféta megírta ezt, hogy azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, hogy az Úr vár, hosszan tűrve vár. Nem tudom, mióta vár az életedben, vár az életünkben, hogy elérje velünk azt a jót, amit ő adni akar nekünk, vár. Nekünk rég elfogyott volna már a türelmünk önmagunkkal, ő neki nem fogyott el. Ő vár. És ebből a várásból jön ki, ha hozzá fogoszkodik a szívünk, a viszont várás őrel. És a harmadik előjogunk a keresés. Jó a léleknek, aki keresi őt. A múlt hónapnak a vezér igéje volt az, hogy keressétek először Isten országát, Isten királyságát, és azok mind megadatnak, a földiek is, úgy, ahogyan a legjobb, megadatnak tűnődtek. És az elsősorban hívőkhöz szól, de szól mindenkihez is, először Isten királyságát keres. Hogy legyünk ilyen kereső emberek. Aki földieket keres, az nem tűnik meg vele. Figyeld meg! Élete végéig mindig keres, mindig többet, mindig más, mindig jobban, mindig akar kapni valamit, mindig akar lenni jobban valamit. Mindig keres. Hogyha már nem keres, akkor kialudt a földi életének a hajtó ereje, annak, aki hit nélkül jár. De ha valaki igazán keres, akkor első helyre jut ez az Isten király uralmának a keresése az életemben. Első helyre a nagy keresés. És ha talál valaki közöttünk, a normális hívő élet azt jelenti, hogy most válik igazán kereső emberé. Akkor nem fordított telhetetlenséggel, mulandó földiek után, de egyenesbe jutott telhetetlenséggel. Többet ő belőle, Jézusból többet ad legyen. Úgy, mint a Filippi levél harmadik részében olvasunk Pál kereséséről. Senki úgy meg nem találta Jézust, mint ő. Senkinek annyira nem volt Jézusban, mint neki. De ott tele van keresése. Többet akar Jézusban, és tudja, hogy sokkal több van, ami után ő mehet. Amit találhat ő benne, ahogyan megismerheti őt, akinél jobban senki meg nem ismerte már addig is. Ha ez nincsen ott a hívő életben, akkor kialudt az igazi élet hajtó ereje. Itt is elmondhatjuk ezt. Máskülönben ez mindig ott van, a több után, az igazi után. De a német azt mondja, ez smegtanak miért? Akkor ott van ez a vágy, és viszi az embert. Minél sötétebb a földi, annál jobban az igazi keresi. Úgy, mint Jeremiásnak. abban a nagy sötétségben jóságos az Úr az őt keresőkhöz. És nem az elveszett földi, de őt keresi, őt. A többi az ráadás, az Úr tudja, hogy hogyan adja oda. És erre szól igazán az, hogy aki kér, aki keres, az talál. Mindig feljebb talál, mindig feljebb kap az igaziból. Mint ahogyan keresni tudja, mint ahogyan kérni tudja. Átéli ezt az ember, hogy többet ad. El se képzeltem volna soha, hogy hogyan adja a nagyot és az igazit. Nincs biztosabb keresés azért, mert ő az, aki előtt keres. Ő azért jött, hogy keressen, hogy megtaláljon, megtartson az elveszettet. Téged és engem keresni jött, és a visszhangot támasztja föl bennünk az ő szent lelke. És így jön a keresés. És így látjuk meg, hogy ő van ott. Mind a három mögött, a bizalom, a hit mögött is, ő tetszik. A várás mögött is, ő tetszik. A keresés mögött is, ő tetszik. És őtőle jön át az életembe az igazi bizalom, az igazi várás és az igazi keresés. Mindig csak ő felé. Így van benne ő nem csak az első három szóban, amit olvastunk, a kegyelemben, az irgalomban és a hiségben. De így van benne ebben a másik három szóban is. Nem hiába a középpont az, hogy az Úr az én részem. Ő a forrás minden pohár víz belőle. Ő a napfény minden szivárvány szín ő belőle. Ő a kimondhatatlan ajándék, aki vak sötétben, a halál árnyékának a földjében csak annál csodálatosabban világol. Jeruzsálem romok felett is, az életednek a romjai fölött is. Engedd magadba tükrözni őt, és ő elvégezi. Csak kegyelem az, hogy az én helyet ő, és újra ő. Mindenek előtt és mindenek felett a bűnbocsánat és a szabadítás az ő vére által, szóval egyre inkább a halálba az én, és életre őt, minden és mindenekben Krisztus. Keller Sámuellel történt meg, hogy mikor sorra rájött arra, hogy az a legjobb, ha mindent az Úrra bíz, és mindent őtőle vett. Saját magának már semmit még nem tartott, mint egy évben egyszerű születésnapja volt. Hogy akkor úgy igazán a maga kezdve szerint csendes egyben el, és rendezhesse be azt a napot magának. Csak ott egy történt egy születésnapján, hogy hirtelen makarcsónak, hogy jöttek érte ott a Türgi tó mellett, és vitték őket egy haldokló betegség. És akkor egyet sóhajtott, hát Uram, hát ezt az egy napot, hát nem kaphattam volna meg ezt az egy napot valamiképpen, hogy ez nem ma lett volna. És akkor eljutott oda a haldokló betegség, kiderült, hogy kedves, hívő lélek volt, aki olyan fölkészíten, olyan retesve, és olyan boldogan ment át az örökké valósága, hogy Keller számra a hazajutott, mondta, Uram, ilyen megajándékozott születésnapon még soha nem volt. És akkor a születésnapját is átadta. Az egész óra rendet, akkor már mindenestől oda az Úrnak. Áldja meg az Úr így a mi óra rendünket, a mi életrendünket. Amen. Uram, légy segítségül, hogy ne csak valamit hozzak létre. Légy segítségül, Uram, hogy túl a mindenen, amin van, és ami belőlem való, valaki magamat végre valósággal. És légy segítség, Uram, hogy ne csak valamit várjak és kérjek tőled erre a földi életre, vagy akár az örök életre is, ne csak a te békességedet és a te üdvösségedet, de valakit, téged, Úr Jézus Krisztus, hiszen te benned van a békesség és az üdvösség. Te benned van a minden. Légy segítségül így jönni, hogy így légy az én részem. Amen. Az Úr a te részed. Hadd mondja a te lelked, azért ő benne bízzál. Amen.